Mert a Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek a halál illata halára, azoknak élet illata életre. Ezekkel az igeversekkel köszöntöm szeretettel a gyülekezet valamennyi tagját, és külön szeretettel azokat, akik gyermek keresztelése alkalmából vannak jelen itt az Isten házában.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a missziói csoport nevében, egy ének két versével és néhány igeverssel szeretnénk bátorítani a gyülekezetet Krisztus követésére.
Testvérek, menjünk bátran, hamar lesz áll az ég, e földi pusztaságban megállni nagy veszély. Hát merítsünk erőt, a menny felé sietni, nem állva megpihenni a boldog cél előtt.
Pál apostolnak az efézusbeliekhez írott leveléből, második részből szeretném a 19. verstől a 22-ig tartó szakaszt felolvasni. Ezért tehát nem vagytok idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban. És ő benne ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Nem olyan régen beszélgettünk egy kisebb csoportban arról, hogy az Úrnak az az elgondolása, hogy a gyülekezet olyan legyen, mint a templom, vagy mint egy épülethez hasonlítja a gyülekezetet. Az épületnél nagyon fontos, hogy mi az alap. Az alap az biztos legyen. Ez az alapkő, azt mondja az ige, hogy maga Jézus Krisztus. Az őben ne való hit az, ami ezt a templomot építheti, illetve, amit említ tovább, a Szentírás, a proféták, az apostolok, az Ó és Új Szövetség az, ami bátorít, épít minket is, táplál abban, és segíti azt, hogy egybe illeszkedjen ez az egész, hogy mi magunk is templommá váljunk. De ha csak az épületre gondolunk, akkor gondolhatunk erre a templomra, milyen szép ez az épület, és jó ide járni. Mégis ez csak egy keret. Ezt emberek el tudják készíteni. Van egy makett is, ami elkészült, karácsonykor láttuk is, és azóta is itt van hátul, most nem annyira látható. Valaki, egy ügyes ember elkészítette, én nem lennék képes rá. De itt az igében hangsúlyosan szó van arról, hogy az az épület, amit Isten szeretne, hogy templomként legyen, az a hívőknek egymással való közössége és a benne való gyökerezése. Ezt a Szentlélek tudja elvégezni csak. Ez nem emberi mű. A mi részünk az, hogy engedelmesek legyünk hozzá. Engedelmesen kövessük őt. A missziói csoport gondolkozott a különböző programokról. Ezek a honlapon fent lesznek, ezeket lehet követni és részt venni. Azt kívánjuk, hogy mindez ezt szolgálja, hogy tudjunk Isten temploma lenni, nem csak egyenként, hanem közösségben is.
A botlanok a gyöngék, segítsen az erős, hordjuk, emeljük önként, kény gyöngesége győz. Tartsunk jól össze hát, tudjunk utolsók lenni, a fajt vállunkra venni, e földi élten át.
Szentlélek Úristen, kérünk, szállj le most közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. ünnepet szentelő gyülekezet, szeretett testvérek, hallgassátok meg azokat a szent igéket, amelyeket mindannyiunk hitének épülésére és erősítésére fogok olvasni. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetéből, a második verstől. Jézus a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor 40 napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelben? Így válaszolt: nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takart el őt szemük elől. Amen. Isten tegye áldotta az ő szent igéjét mindannyiunk számára, szentelje meg bennünket lelke által, hogy az igének ne csak hallgatói legyünk, de nyitott szívvel befogadói, hogy a lélek által bennünk munkálkodva Isten igéje formáljon minket az ő igazi, valódi népévé. Gyertek, ezért imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy türelmes vagy hozzánk, és miközben mi olyan dolgokat akarunk megtudni, ami nem ránk tartozik, és kutakodunk az ismeretlenben, mert izgat bennünket, de közben mást mondasz. Köszönjük, Urunk, hogy azt mondod, és azt adod, amire szükségünk van. Köszönjük, hogy erőt adsz, vezetést adsz, küldetést, megbízatást adsz, és köszönjük, hogy amikor megtaláljuk azt az utat, amelyet te számunkra tanácsolsz, akkor megtaláljuk a békességünket, és megtaláljuk létünk értelmét. Köszönjük, Urunk, hogy a tétován bolyongó ember számára megvan az a hely ebben a hatalmas univerzumban, ahol jól érzi magát, amit te jelöltél ki számunkra. Így köszönjük neked, hogy megérhettük a mai napot, és hogy ebben a hatalmas nagy rendszerben, amit te létrehoztál, helyünk van. Bocsáss meg, hogyha időnként ki akarunk törni ebből, mert talán szűknek, kényelmetlennek érezzük, mert a másik talán vonzóbb, kedvezőbb területet kapott, ami látásunk szerint olyan jó, hogy csendességre intesz. És újra is újra rádöbbenhetünk, hogy a te tanácsod megtartása az életünk kiteljesedése. Így köszönjük, Urunk, hogy erőt adtál, és lehetőséget most arra, hogy előtted elcsendesedve figyeljünk arra, amit te akarsz mondani. Hadd legyen, Uram, minden, ami emberi, most a háttérben, és hadd legyen az a csoda valósága az életünkben, hogy miközben emberi szó hangzik, a te üzeneted jusson el a mi szívünkhöz. Kérünk, Atyánk, Jézus Krisztusért hallgass meg minket. Amen. Halljátok az igét, szeretteim, ahogy szól hozzánk a lélek által. Olvasom a Máté írása szerint való Szent Evangélium 13. fejezetéből a Bibliaolvasó kalauzunk szerinti mai új szövetség igét. 13. rész, 31. versétől. Más példázatot is mondott nekik Jézus. Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember, és elvet a szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb lesz minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet fog az asszony, belekever 3 mérce lisztbe, míg végül az egész megkel. Mindezt példázatokban mondta el Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit nem mondott nekik.
hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Példázatokra nyitom meg számat, és a világ kezdete óta rejtett dolgokat jelentek ki.
Valószínűleg már a most kiment gyermekek is hallották már ezt a kifejezést, hogy Murphy törvénye. Ez ugye azt jelenti ami számunkra, hogy valami, ami működőképes és elromolhat, az előbb-utóbb el is fog romlani. Így vagyunk a beszéddel, a kommunikációval is. Értjük egymást? Vagy félreértjük egymást? Hányszor tapasztaljuk azt, hogy az egyik ember mond valamit, és a másik nem érti. Nem azért, mert idegen nyelven, hanem azért, mert valamiért az ő gondolatrendszerébe nem illeszkedik bele, amit a másik mond. Rengeteg kérdés lehet, miért nem érti? Hát én nekem annyira világos. Mégsem érti. Valahogy a szavak más-más tartalmat hordoznak számunkra, és nem áll össze. Nem értünk egyet, nem értjük meg egymást. Nos, Jézus példázatokban beszél nagyon sokszor, és mégsem értik. Van, amikor egyenesen beszél. Jézus például a hegyi beszédben, amikor azt mondja, hogy boldogok. Értjük? Vagy azt mondja, hogy megmondatott a régieknek, ne őj, én meg azt mondom, hogyha valaki azt mondja másikra, hogy bolond, az már a gyilkosság tilalmát megszegte. Az egyértelműet sem mindig értjük, a példázatot meg talán még kevésbé. Pedig Jézus példázatokban beszélt nagyon sokszor. Egy életképet próbál elmondani, ami világos mindenki számára, magvető példázata, vagy itt tészta gyúrás és kenyér keresztésnek a példája. Életkép, amelyből valamilyen lelki-szellemi igazságot, tanulságot akar levonni, megértetni. De nem mindenki érti meg. Nem sokkal később a fejezet vége felé a tanítványait Jézus megkérdezte, hogy értitek? És ezek a drága tanítványok olyanok voltak, mint mi vagyunk általában, hogy igen. Konfirmáció felkészítő órákon gyerekektől mindig vissza szoktam kérdezni, hogy értitek, miről van szó? Igen, hogyne. Van kérdés? Nincsen kérdés. Következő alkalommal kérdezem, és néznek rám, mint akik valami teljesen új dolgot hallottak volna. Ilyen az ember. Olyan könnyen rámondja, hogy persze, értem, tudom, mint a galambi szokta mondani. Értitek? Nem biztos. Ézsaiás prófétát idézi a 13. részben Jézus, hogy megmondta Ézsaiás, hogy van fülük, de nem hallanak. Van szemük, de nem látnak. De sokszor tapasztaljuk ezt. Valamiért a szemünk elé fátyol ereszkedik, valahogy a fülünk nem akarja felfogni. A nagyot hallok, mint az én öregedő koromban már, hogy megszűri a fülem a hangokat, és bizonyos frekvencia már nem jut el. Valahogy így vagyunk a mindennapokban is. Miért nem értjük? Ugyanaz a szó hangzik, és nem értjük. Azt mondja Pál apostol, hogy a Krisztus jó illatját hordozzuk, de az egyiknek életillata az életre, másnak meg ugyanaz a szó, halál illata halálra. Hol engedelmeskedik az ember, vagy hol akad el az ember az engedelmességben? Isten országáról beszél Jézus. Az ő uralmának a megvalósulásáról beszél Jézus. Arra tanítja a hallgatóit, hogy hogyan lehetnek részesei annak a mennyei királyságnak, annak az isteni uralomnak, ahol nem kényszerből, nem leigázó módon, hanem önkéntes alapon az ember életében érvényesülnek az örök törvények, Isten törvényei. Ezt kínálja, mert hogy így működik. És nem úgy, mint amikor egyszer, valamikor régen kölcsön kaptam egy autót, egy dízeles autót, és én hozzászoktam ahhoz, hogy mindig a benzines kútból tankoltam, és a dízelesbe beleresztettem a benzint. No, attól már nem fog működni. Hál' Istennek nem romlott el. De sokszor így vagyunk vele, hogy valahogy nem kapjuk meg azt, amivel működhetnénk. Valahogy nem jut el hozzánk, mással töltekezünk meg. És attól már nem működik. Az ember lét pedig erről szól. Ezért mondja Jézus a példázatokat, hogy értsük meg, hogyha működtetni akarjuk az életünket, működő képesek akarunk lenni, mondjuk így egyszerűen mindenki számára érteti módon, boldogok szeretnénk lenni, akkor azzal kell megtelni, amit Isten ad.
nem mással. Ezért fontos, hogy engedelmességben hallgassunk az ő szavára, és akkor egyszerűen csodák csodája, megnyílik az ég, akkor egyszer csak, hogy helyre kerülnek a dolgok, egyszer csak világossá válik, és ami annyira kusza volt korábban, az áttekinthetővé lesz. Mert megértem az Isten szavát. Mi kell? Legyen nekem a te beszédet szerint. Nem az én gondolataim szerint, mint hogy a tanítványok ott okoskodtak, hogy majd hogy is lesz, meg mint lesz, meg milyen szerepük lesz Isten országában. Nem, nem a ti dolgotok, hanem azt fogadjuk el, ami a mi dolgunk. Nos, ezt a két példázatot iker példázatnak is szokták mondani, mert egymás mellett hangzik el, ezt a két példázatot Jézus nem magyarázza meg, mint a magvető példázatát előtte, meg a búza és a konkoly példázatát. Ezt nem magyarázza. És bizony, az írás magyarázók nagyon sokféleképpen próbálják érteni. Nem fogom elmondani, hogy hányféle értelmezés van, és melyiket is kell választani, vagy nem kell választani, Isten lelke világossá tudja tenni számunkra. Azt, ami lélek szerint való. Ez a jó dolog. Megint csak a ráhagyatkozás, az engedelmesség egyszer csak megnyílik, érthetővé lesz számunkra. Nem belerágni kell az ember szájába, hanem amit hallok, hagyni kell, hogy Isten megérlelje bennünk. Így volt Jézus ezekkel a példázatokkal is, amiket nem magyarázott meg, hanem hagyta, hogy tovább gondolják a tanítványok, a hallgatói. Tovább értsék, mert nekem nem biztos, hogy arra van szükségem, amire neked. És amire neked van szükséged, nem biztos, hogy arra van szükségem nekem is. Nem biztos, hogy ugyanazt a bogyót kell bekapkodnunk a különféle betegségekre, mint ahogy mi gondoljuk, személyre szólóan. Ezért jó, Isten lelke világossá teszi. És még annyit, hogy Pál apostol biztatja a filippi belieket, hogy szereti, ha mindenki úgy gondolkodna, mint én. De ha nem, nem baj. Vagy Isten kijelenti neki. Ez a hallatlan bizalom Isten iránt. Majd ő világossá teszi. Majd ő érthetővé teszi, ha hallgatunk rá. Nos, iker példázat, úgy értem, egyik üzenete ennek a két példázatnak, hogy az ember számára a kicsi és a nagy viszonyáról eligazítást adjon. Az ember szeretne nagyot, nagyra törekszik. Már a fáraók is piramist építettek, meg előtte még Bábel tornyát. Most meg Dubajban épül a nem tudom hány száz épület, elkészült már a szálloda, meg gigantikus terveket, mert égbetörő, meg szigetet is csinálunk még hozzá, ott a tengerben nem elég a part, ott felépítjük a Pálma szigetet, és így tovább. Gigantikus terveket szív az ember, nagyra tör, mert az a valami. Ha világcsúcsot ér el, az a valami. Hogyha valami korszakalkotott alkatott, az a valami. No, akkor adnak Nobel-díjat, meg akkor adnak vastag borítékot jutalomgyanánt. Erre törekszik az ember. Többnek akar látszódni. Még az egyházi életben is hallottam ilyet, ilyen kifejezéseket, modern dolgok, és nagyon szépen hangzik, hogy evangelizációs kampányt csinálunk, elérjük a várost, szép, meg is nyilván fel tudja is akar is használni, csak kérdés az, hogy mennyi teret engedünk a terveinkben Istennek, és mennyi a mi nagyot akarásunk. Azt mondja Jézus, hogy van feladatunk, erről majd később, van feladatunk, de kicsibe kezdődik. Azt a kis mustármagot igazában nem nézik nagynak. A vetemények között igazában elvész. De amikor elkezd kihajtani, akkor naggyá lesz. Ez a mustárfa, vagy nem is fa, hanem növény, a veteményeknél nagyobbra nő, átlagosan másfél méterre, de vannak olyan példányai, meg olyan fajtái, ami akár három, vagy attól nagyobb magasságot is elérhet. Igen, kiemelkedik a zöldséges kertben egy ilyen. De nem szabad elveszni, én úgy értem, nem szabad elveszni a példázat részleteiben, hiszen nem analógiát mond Jézus, hanem hasonlatot, példabeszédet mond, számtalan esetben. Az üzenetet próbáljuk megragadni, és itt arról van szó, hogy a kicsi, a kevés, az ne rettentsen meg. A kicsi, a kevés, az nem biztos, hogy kevés. Annak látszik. De valami lehet benne, valami, ami hosszú távon, vagy akár középtávon is, sokkal többet fog eredményezni, mint ami először nagynak látszik. A kicsi, az nem biztos, hogy kevés. kicsi is elég lehet. Csak egy példát hadd mondjak. 5000 ember, férfiak, meg hozzájuk tartozó asszonyok hallgatták Jézus tanítását egész napon keresztül, nem nézték az órát, hogy mikor lesz már vége, korgott a gyomruk, nem volt ennivalójuk, enni kéne. Hát egy gyereknek van itt 5 kenyere meg 2 hala. Na de mi ez ennyinek? Kicsi. Szóra sem érdemes. Dehogy nem, mert valami történik vele az Isten kezében. Isten ad keveset. Jézus mondja a tanítványainak, ott Jeruzsálemben, a Getsemáni kert fölötti hegyen, olajfák hegyén, hogy ti lesztek a tanúim a föld végső határáig. Azt szoktam mondani, hogyha semmi mást nem olvasnék a Bibliából, csak ezt, hogy egy maroknyi riad csapatnak, akik szétfutottak Jézus elfogásakor, és hitetlenkedve hallgatták az asszonyok beszámolóit a feltámadásról, hogy nem így van az. Ezeknek azt mondja Jézus, hogy ti lesztek a hírnek a továbbvivői. Ki gondolná? Ott egy kis csapat, állítólag egy bukott, kivégzett vezérrel. Ti lesztek a tanúim. Föld végső határáig eljut. Alig van a földnek olyan területe, ahol a kereszténység ne jelenne meg. Nem uralkodó, és nem is kell annak lenni. Azt mondja Jézus, hogy a mustármag felnő fává lesz, de jönnek a madarak, fészkelnek. Nem a nagy szervezetre kell gondolni, az egyház szervezetre, hanem Isten országára, hogy erről beszél. A kettő nem feltétlenül ugyanaz, hogy egészen finomak legyünk. Hiszen a nagy keresztény Európa nem keresztény. A nagy keresztény egyházak nem biztos, hogy minden tekintetben igazi kereszténység jeleit mutatják. Szóval Isten országa az más, mint a szervezet. Ne tévesszük össze. Nem erről beszél Jézus. Jönnek tehát madarak, fészket raknak, mindenféle ember megpróbál hasznot húzni belőle, ott van vele együtt. Majd a végén kiderül. Mint ahogy a búza és a konkoly példázatában, meg a halászháló példázatában, majd Isten külön válogatja. De ez az ő dolga, nem a miénk. Mi azt tudjuk, hogy a kicsiből sok lesz. Van külső növekedés, mindenfajta velejárójával együtt, azzal együtt, hogy elszáradnak az ágak időnként, letörnek az ágak időnként, vadhajtások vannak rajta, Isten majd gondoskodik róla, nem a mi aggodalmaskodásunktól függ. De a kicsiből, abból a piciből, amit Jézus mondott ott, mi lett? Jézus lenézték, ó, csak az ács fia, ugyan már hamis tanító, sőt, ördög van benne. Ennyi volt a vélemény Jézusról a hivatalosoknak. És ebből nőtt ki. Ki gondolta volna? Hát Isten, aki így tervezte. A külső növekedés látványos. Az egy másik dolog, hogy kell a belső növekedés is. Mint ahogy a kovász példájában. Ott is nagyon sokszor úgy értik, hogy sokan úgy értik, hogy a kovász az mindig a rosszat szokta jelenteni, hiszen mondja Jézus, hogy távolítsátok el a régi kovászt, tartozkodjatok a farizeusok kovászától, és így tovább. De itt valahogy egészen más mond. A kovász az Isten országához hasonlít, az ő uralmához hasonlít. Mint ahogy egy-egy szimbólum, amit használ a Szentírás, lehet jóra is, meg rosszra is. Csak egy példát hadd mondjak. Azt mondja Péter levelében az ige, hogy az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, kit nyeljen el. A Jelenések könyvének 5. részében azt olvassuk, hogy Jézus a júdabeli oroszlán győzelmet arat. Tehát kép nem alkalmazható mechanikusan és szűklátókörűen mindenre, hanem Isten lelke jelentse ki. Vagyis lehet a kovász az a kicsi arányaiban lényegesen kevesebb, a liszthez mérten egy belső erjesztő folyamat megdagad, megkeleszti. Betöltjük ezt a funkciót ebben a világban? Az egyház, a keresztények betöltik ezt a funkciót, amit Jézustól kaptunk? Mert ő fel tud használni mindent, formákat, kereteket, embereket, akár szívből, akár színből az evangélium hirdettetik, Isten fel tudja használni. Csak mi engedelmesen beleilleszkedünk-e az ő gondolataiba. Szeretett testvérek, ő munkálkodni akar. Titokzatosan, nem látványosan, ott belül titokban, mint amikor a magot elveti a magvető, aztán a benne lévő program, az Isten által beleteremtett program, az életimpulzus egyszer csak elkezd kibontakozni, mint a mustármagnál. Vagy az élesztőnél, ott a benne lévő, tudjuk, vegyi folyamatok elindulnak, elkezdi az egészet átszűni. Betöltjük a rendeltetésünket. Minden nehézségével együtt, harcával együtt. Szeretetes vérek, Isten rejtetten munkálkodik, nem látványosan, nem kell feltétlenül arra törekedni, hogy látványos legyen, ő el tudja végezni. Kiki gondolja a maga életébe. Mikor szólította meg Isten igéje? Mi volt az előkészítés? Ki tudja. Talán nagyszülők imádsága, talán szomszéd bizonyságtétele, és valahol elindult. És aztán ez kifejlődhet. Olyan kicsi mag, mert Isten országa közöttetek van Jézus megjelenésével. Még most nincs kiteljesedve, de majd, amikor jön a szétválogatás, akkor ki fog teljesedni. Jézus erővel és hatalommal fog visszajönni. Az a Jézuska, aki csecsemőként született, és sok a gondolatában még mindig az, kis tehetetlen gyermekecske, nem, ővé minden hatalom menjen és földön. Szeretestvérek, legyen bátorítás számunkra, hogy akik Isten szeretik, minden javukra van. Ha szeretjük őt, akkor, ami elkezdődött bennünk, azt ő el fogja végezni az ő maga dicsőségére, és a magunk örömére is, békességére. Amen. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy tőled kérhetünk látást és hallást, értelmet mindazok felfogására, amit te mondasz. Köszönjük, hogy odafordulhatunk hozzád, magyarázd meg nekünk. Nem akarunk okoskodni, és nem akarjuk a mindent tudók szerepét eljátszani, nem akarunk többnek látszódni, inkább kérdezünk, te taníts, Uram, és te növeld a mi hitünket, te adj vezetést a mi számunkra, hogy el tudjunk igazodni ebben a világban, hogy megértsük az életbeszédét. Nem akarjuk mi magyarázni és félremagyarázni, hanem hadd értsük meg a te szavadat, az életbeszédét. Urunk, köszönjük neked, hogy megmutattad, ahol te szólsz, ott változás következik. Nem kell jelen lenned sem, hanem elég egy szót szólnod, és minden mássá lesz. Köszönjük, Urunk, hogy a teremtő ige, a világot formáló és alakító ige most is közöttünk van, mert ugyanaz vagy. Kérünk, teremts bennünk új életet, új szívet, és hogyha már az új megindult, akkor adj nekünk növekedést. Adj kérünk fejlődést, erősödést, lélekben, Krisztus ismeretben való gazdagodást. Kérünk, segíts minket, hogy be tudjuk tölteni, amit tőled kapott küldetésünket. Hadd ismerjük fel, és hadd legyen készség bennünk, mindazok cselekvésére, amit te mondasz nekünk. Urunk, hálás szívvel köszönjük, hogy jelen vagy ebben a világban. Akkor is, hogyha látszólag az erőszaknak, a harsogásnak, az erőszakosságnak vannak jelei, de tudjuk, hogy te itt vagy, és csendben munkálkodsz. Köszönjük mindazt a munkát, amit elvégeztél bennünk, és körülöttünk. Imádkozunk, Urunk, ami népünkért, gyülekezetünkért, egyházunkért, a tiédért. Kérünk, Urunk, hogy a formákat, a kereteket te töltsd meg élettel, jelenléteddel. Kérünk, adj még kegyelmi időt, hogy a mi engedelmességünk révén is láthatóvá legyen ebben a világban a te jelenléted. Imádkozunk, Urunk, a terhek alatt roskadozókért, azokért, akik nem látnak kiutat, akik nem látják a megoldásokat. Imádkozunk a betegekért, hogy adj nekik erőt elhordozására mindannak, ami az életükben van, és te adj gyógyulást, hogy hagyd tudjanak téged magasztalni és dicsőíteni. Imádkozunk, Urunk, a szomorúságban lévőkért, te adj vigasztalást és az örök élet reménységét az ő szívükbe. Mennyei Atyánk, Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Vegyük az Úr áldását. A minden kegyelemnek Istene áldja meg és szentelje meg titeket, hogy a ti egész valótok, mind testetek, mind lelketek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen.